Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a Keddesti Fények 21. adásának a nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem Katona Dániel, a Fűzővel kifelé főszerkesztője, Pácsonyi Patrik, a Fűzővel kifelé szakértője, ma megint szakírtót akartam mondani, és nem utolsó sorban pedig van egy vendégünk, új társunk, aki majd itt lesz majd a Draft Show-kor is, becsületes nevén Chester, mindenki csak így ismeri. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy csatlakoztál.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Mai adásunkban pedig a szabadügynökpiacot fogjuk kibeszélni, kivesézni, hozunk mindannyian olyan csapatokat, akiket győztesként gondolunk, veszteseket, meg egy-egy nagy fogást, egy-egy melléknyúlást. De még mielőtt rátérnénk a Heroes and Zeros rovatunkra, beszélnünk kell a legnagyobb meglepetésről, a Patriotról, mert Bill Belichick osztogatta a nagy pénzt, rengeteg játékos szerződtetett, és az elmúlt években ezt egyáltalán nem szoktuk meg tőlük. Patrik, épül itt az új birodalom, vagy Bill Belichick elkezdett kapkodni, és rossz az irány?
Nagyon remélem, hogy épül az új birodalom, azért jó lenne egy legalább 15 éves Patriot uralkodást látni, így már legalább 2 éve, hogy vége szakadt. Úgyhogy örülök, hogy átadtad a szót, mert így akkor el tudom mondani a véleményemet, hogy alapvetően szerintem ez egy elég unalmas piac volt, és nem igazán történtek olyan nagyon-nagyon váratlan események, nem voltak nagy cserék sem. Ellenben Belichick egy kicsit szerintem kiszínezte ezt nekünk, mert olyat csinált, amit egyrészt nem vártunk tőle, másrészt elég aktív volt, és azért az mindig érdekesebb, hogyha történnek az igazolások így dögivel, mint hogyha csak ülünk a szabadügynökökön, aztán nem tudom, 3 naponta van a 2 igazolás. Ráadásul ez egy merőben olyan dolog volt, amit hát egyről nehéz megmagyarázni, mert a Patriots pont azt szokta csinálni, hogy senkit nem fizett túl, főleg nem olyan játékosokat, akiknek mondjuk volt egy kiugró időszaka, vagy egy idénye, most pedig pont ez történt, ami tök megmagyarázhatatlan.
Hát igen, engem is nagyon meglepett, akár gondolok itt Nelson Agholor szerződtetésére, hogyha valamelyik csapattal nem vártam azt, hogy meg fogja dobni egy nagyobb összeggel évi átlagosan 13 millióval, akkor az a Patriot, és nem csak ez az egy ilyen húzásuk volt, jött 2 tight end, Harry, meg jött a támadó falba is érkezett játékos. Ez egyébként azt vetíti előre, hogy majd jön egy fiatal irányító a draftról, vagy pedig Cam Newton nem kap riválist, és akkor ő egy jobb támadó gépezetben tud majd játszani. Chester, mit gondolsz? Érkezhet játékos majd a draftról?
Mármint irányító posztra?
Igen,
persze.
Igen.
Szerintem igen. Más kérdés, hogy érdemes lenne, nyilván Mac Jonesról beszélhetünk szerintem, mint a kirek, akire realitás van, azért nem gondolom azt, hogy a négy top irányító közül bárki lecsúszna oda. Sokan nem zárják ki még mindig azt, hogy még mindig ott van Watson, és még mindig lehet érte cserélni, de én azt nem tartom valószínűleg.
Hát igen, a Watson plejkák azok egyre inkább felerősödnek, meg most úgy tűnik, hogy bíróságra is kell járni, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a helyzet, de lehet, hogy nem láthatjuk majd őt a következő szezonban játszani.
Én egyébként nem zárnám ki, hogy felcserél a Patriot a top 4 irányító valamelyikéért. Nem tudom, hogy kit szeretnek most, hogy Mac Jones-t, vagy Trey Lance-t, vagy Justin Fields-t. Szerintem azt jelen tudásunk szerint beírhatjuk, hogy Trevor Lawrence és Zach Wilson egy és egy-kettő. Aztán majd nyilván ezzel lehet még változtatunk, de most annyira úgy néz ki, hogy ők ugye elérhetetlenek, de engem nem lepne meg, hogyha akár Fields, akár Lance ott lenne ilyen 1/6-7-8 környékén, odáig azért már fel tud menni a Patriots viszonylag belátható ellenértékért. Nem, nyilván azt most nem tudjuk, hogy kit szeretnek, engem egy számomra elképzelhető, hogy akár Fieldet, akár Lance-t, nem tudom, a Mac Jones az meg ilyen Brady vissza, vagy ilyen callback lenne egy kicsit, nyilván egy sokkal lightosabb kiadásban. Nem tudom, milyen irányba akarnak elindulni, ez egy érdekes kérdés, de szerintem bőven elképzelhető, hogy felmennek mondjuk Lance-ért.
És elképzelhető, szerintetek melyik az elképzelhetőbb, hogy elsőkörös irányító, vagy pedig, hogy Newton kezd jövőre?
Hát első héten. Mondja, Dani.
Akár első héten is, aztán meg úgy általánosságban.
Hát első hétre mondjuk azt mondanám, hogy Newton, mert ha Lance-t húzzák, akkor nem gondolnám, hogy egyből bedobják. Ha Fields-et, akkor az még elképzelhetőbb, meg Jones-t is akár, de szerintem mondjuk első héten én mondjuk inkább Newtonra fogadnék, és azt, hogy nyilván, hogyha első körbe húznak, akkor szezon közben valamikor be fog majd állni, hogyha ha csak nem áll nagyon jól a Patriots, amit nem tudom, mennyire hiszek el Newtonnal, de ha az a kérdés első héten, akkor Newton, ha az a kérdés a szezonban, akkor meg szerintem be fog állni az újonc. Nyilván ha draftolják.
Igen, szerintem is egyébként elfér egymás mellett a kettő, és nekem kifejezetten tetszene Mac Jones a Patriotsban. Tudom, hogy azért az ő megítélése a ti körötökben is nagyon vitatott, tényleg limitált képességű játékosról beszélünk, meg nem abba az irányba megy a liga, hogy Mac Jones-ok szaladgáljanak a pályán, meg ő azért annyira nem is fog szaladgálni, sokkal inkább Kyler Murray, Lamar Jackson, Russell Wilson, Patrick Mahomes, akik igazán izgalmasak, de hogyha Mac Jones személyiségét nézem, azt a szorgalmat, azt a mentalitást, szerintem a szorgalom is egy tehetség, és ezt azért az NFL-ben szerintem még mindig van a csapatok, akik értékelik és keresnek olyan játékosokat, és hogyha egy ilyen mentalitású, típusú irányító, aki Alabamában bebizonyította, oké, hogy ott nagyon jók a körülmények, de bebizonyította azt, hogy tud hozni egész szezonban egy nagyon jó teljesítményt, és talán picivel gyengébb volt az offense, mint Tua alatt, hogyha az irányítókból indulok ki. Úgyhogy ebből a szemszögből szerintem a Patriotsnál nem biztos, hogy rossz választás lenne. Tudnak egy ilyen típusú játékos használni, valószínűleg ő mindenképpen beletenne mindent, úgyhogy nekem tetszene az a házasság, úgymond, de persze sokkal kisebb a plafonja, mint mondjuk akár Lance-nek vagy Wilsonnak, de Mac Jones a Patriotson számomra izgalmas lenne, aztán nem biztos, hogy van annyi benne, mint amit én gondolok.
Picit elsétáltunk a témától, de ez egyébként megmagyarázza ezt a nagyon-nagyon sok igazolást, hogyha akár új irányító lesz, akár nem, most nem feltétlenül arra gondolok, hogy két Titan, két elkapóda jött, azért a védelembe is egy csomó, hát talán túlfizetett játékos.
Én mindent akartam mondani, hogy Áron már annyira unja itt a free agents, hogy már draftra akar készülni egyből.
Hát muszáj volt hozzátenni.
Egyébként ugye olyan logika van benne, hogy újon szerződéses irányítóval érdemes nagy szerződéseket kiosztani, és többet költekezni, úgyhogy ilyen logika lehet benne, aztán nyilván a Patriotsnak amúgy is annyi pénze volt, hogy ezt elkölthette nyugodtan.
Ki tetszik nektek egyébként ebből a népsorból? Csak így bökjetek rá, mind a három bökjetek rá egy ember, hogy ki az, aki tetszik?
A Patriots igazolásai közül?
Igen.
Árérték arányba gondolod, vagy csak úgy simán?
Hát a simát azt nem tudom, hogy érted. Tehát,
hát, csak a játék, ugye a játékos, tök jó, hogy meg leigazoltak egy Hunter Henryt, meg egy John
O'Smith-t. Nem, árérték. Aki szerintetek megérte úgy, ahogy jött.
Én akkor kezdem, és akkor könnyebb dolgom van. Kaifen Noy ennyiért szerintem mindenképpen megérte, ismeri a rendszert, ott azért a Patriotsban mindenképpen tudott jól játszani. Szerintem ez egy olyan igazolás volt, amit láttunk is jönni, és talán ez a legbiztosabb húzás, mert azért tényleg vannak itt rizikós igazolások.
Egyébként igazad van, Patrik, hogy ahogy sugaltad a kérdés feltevésen, hogy nem nagyon van olyan, aki így nagyon megérte az ideigazolt játékosokból. Most tényleg akkor mondhatjuk David Andrews-t, akit szinte visszaigazoltak, az is egy elég jó deal volt, de hogy a nagyobb felhajtást tövezte, az valóban nehéz jó árérték arányt találni szerintem is.
Nekem mindkét tight end igazolást tetszett egyébként, oké, hogy túlfizették őket, de ez az offense olyan okádék volt tavaly, hogy bármilyen erősítés elfér. Kicsit így vissza is csatolva Áronnak az előző kérdésére. Nem biztos, hogy az újonc irányítónak szólt ez az off-season, hanem inkább a tavalyi pocsék offense-nek. De én egyébként Kendrick Burnt is kedvelem. Lehet, hogy nem adtam oda neki ennyit, de szerintem egy jó játékos.
Igen, szerintem összességében azt mondhatjuk el a Patriots Holt, vagy most itt az elmúlt egy hetéről, hogy tök sokat erősödtek, tehát hogy azt nehéz vitatni, hogy erősödött ez a keret, főleg az offense. Most az meg egy másik kérdés, hogy árérték arányban milyenek voltak ezek az igazolások. Szerintem, ahogy tényleg Patrik is sugalta, egyik sem biztos, hogy ér ennyit, vagy nem voltak feltétlenül ilyen hú, de jó dílek, de mondjuk van ami szerintem érthető túlfizetés, mint mondjuk a Titan-ek inkább, mint mondjuk egy Egolor és egy Born az én szememben, aztán nyilván majd meglátjuk, mi sül ki ebből.
Azt tetszik egyébként, hogy agresszívak voltak, tehát egyébként, hogyha szar a csapat, akkor legyünk agresszívak, próbáljunk erősödni, tehát ez a filozófia tetszik. Szerintem nem jó emberek jöttek, tehát nekem se egyik elkapó sem tetszik, oké, az egyik Titan úgy még magában lehet, hogy indokol lenne, hogy mind a kettőt ennyire megfizetve idehozni. A védők közül nekem annyira senki nem tetszik, oké, Kyle Fennoy tényleg nem rossz ezért a pénzért, de nem fogok hasra esni tőle, tehát ő meg alapvetően se biztos, hogy ő azzal a csapatrésszel volt mondjuk olyan sok probléma, úgyhogy maga a stratégia tetszik, hogy persze költsük el a pénzt, legalábbis én ez a rész oké, nem a legjobb emberekre ment el szerintem.
Főleg megnézem mondjuk az elkapó piacot, hogy Egolor kapott 11 milliót, ugye végül nem 13 éves átlagosság ösztönzőkkel, nem csak 11, de igazából mindegy is, mert 7 milliót mondjuk azt mondom, hogy oké. De tényleg megnézve a VR piacot, ahol senki nem kapott áron fölül, még maximum Galladay, de még ő is biztos, hogy áron fölül, így meg főleg furcsa volt így ennyire rohanni egy Egolor és egy Born után, mert így utólag nyilván okos az ember, hogy akkor meg lehetett volna várni a VR piacot. Nem így tettek.
Igen, ezzel egyet tudok érteni, hogy összességében nem mondanám rossznak, vagy működhet ez. A legnagyobb kérdőjelek valóban a két elkapó szerződtetésével vannak. Utána meglátjuk, hogy Bill Belichick mit tud ebből főzni, mert a tavalyi borzasztó keretből is egy nagyjából korrekt szezon ki tudott hozni, úgyhogy ebből a szempontból az edzői stábban mindenképpen bízhatnak a Patriots szurkolók, de menjünk tovább akkor a nyertesek-vesztesekhez. Dani, melyik csapatot hoztad?
Én egyből csaltam egyet, mert hogy nem csapatot hoztam, hanem én kicsit outside the box gondolkodva, mert középszerű edzsrassereket hoztam, mint...
Az egy jó csapat.
Mint, igen, hát figyelj, összeredőlök rakni egy elég gyenge csapatot összességében. Igazából full középszerű játékosok kaptak rengeteg pénzt, tehát most kezdhetjük elsősorban Leonard Floyd-dal, aki évi 16 milliót kapott, ha jól emlékszem, a Rams-től szerintem borzasztó túlfizetés, Bud Dupree 16,5 milliója, szintén óriási túlfizetés, Trey Hendricksonnak a Bengals-től az évi 15 millió, szintén óriási kockázat, ki volt még Okwara-nak a 13 millió, Matt Judon 14 millió, ugye, hogyha már Patriotsról beszéltünk, és akkor még amíg viszonylag tetszett a Lawson és az Ngakwe deal, de hogy az is egy ilyen oké, leginkább is, és nem rossz, de a többi középszerű perszessel olyan sok pénzt kapott, hogy az csak nem, és szerintem ezért ők óriási nyertesek, csapataik azok meg kevésbé.
Egyébként ez betudható egy ilyen tendenciának, bár akkor ezek alapján elkapóknak is sokat kellett volna kapniuk, bár ott nagyon erős a draft, de az idei szezonban úgy tűnik, hogy passi ettető szemszögből nem lesz erős a draft class, és a csapatok így akarták mindenképpen bepótolni a hiányosságot, meg azért a passi ettető poszt még mindig nagyon magasan jegyzett az NFL-ben. Lehet, hogy ennek a kettőnek az összességének köszönhettük ezt?
Tehát, hogy ilyen gyorsan elkeltek, és ilyen drágán, az szerintem a draftnak köszönhető elsősorban, és tök jó kontaszt behelyezni, ahogy mondtad, az elkapókkal, mert ők meg lassan keltek el, és olcsóbban. drafton is óriási a kontraszt a kettő poszt között, csak ugye éppen fordított előjellel, hiszen a VR class az rendkívül jónak néz ki, egyre lesznek nem igazán, ott van jó pár ilyen projekt játékos, de egyik sem egy ilyen biztos választás, akivel megoldod a peszes gondjaidat, úgyhogy ezt a piacon kellett megoldani, ezért ilyen középszerű játékosok, most nyilván NFL szinten nézve, kaptak óriási összegeket.
Patrik?
Az én nyertesem a Tampa Bay Buccaneers, a bajnok csapat, ki ne örülne ennek a hírnek. Találgattuk itt sokat, hogy kiről kell lemondaniuk, esetleg Godwinról, Davidről, Barrettről, Gronkowskiról. Végül senkiről nem kellett lényegében, és a kezdő magját együtt tartották, ráadásul igencsak jutányos szerződéseket kötöttek. Ugye Godwin franchise taget kapott, de hogy a többiek viszonylag szerintem áron alul írtak alá. Nem is nagyon kellett más csinálniuk, mint egy bajnoknak, igazából csak meg kell tartani a bajnok csapatot, szóval szerintem egyértelműen a piac egyik nyertesei.
Ez undorító, amit felsoroltad.
Egyetértek.
Hát és még elméletileg még Fernette, Suit is szerződtetni akarják senki mást, aki egyelőre nem volt benne a Tampa Bay Buccaneers-nak a menetelésében.
Hát meg nem, azért nyertek, úgyhogy ugyanazzal a csapattal megint megnyerik.
Hát, szerintetek egyébként nem volt az, hogy rájátszásban túl teljesítettek az alapszakaszhoz képest?
Ahhoz képest igen, de hogy hát, szerintem...
Vagy addigra álltak össze, igen. És ez a normális formájuk.
Akkor ez a reális erősségük.
Jó, hát nem, nyilván jól kijött a lépés. Erősebbek. Egy jól kijött a lépés, mert azért elbukhattak volna például a Packers ellen, azért nem mondanám egy ilyen domináns playoff run-nak feltétlenül a Buccaneers-ét minden szempontból, de igen, szerintem inkább az a reális képük, mint a szezon első felében. Egyébként egy általános évben nem biztos, hogy egyetértenék azzal a kijelentéssel, hogy elég megtartani a játékosokat, mert mindenki más erősödik nagyjából. Idén ez azért nyilván nem teljesen igaz.
Idén azért vannak jelentkezők, akik nagyon igyekeztek rontani a csapatukon.
Idén így van, mert tényleg az idén más helyzetet élünk, mint egyébként, de összességében szerintem egy átlag évben a legtöbb csapat, vagy legtöbb contender csapat azért inkább erősödik, mint gyengül.
Szerintem ez azért nem igaz egyébként, mert épp ez az, hogy amit mondasz, hogy a bajnok csapatok inkább gyengülni szoktak, mert minden játékos le akarja akasztani a nagy pénzt, miután megnyerte a gyűrűt. De most, mivel ott van Brady, mindenki inkább lemond a pénzről, hogy maradjon még egy gyűrűért.
Ez az undorító.
Jó, <forszam. gül>
hát igen, egy Tom Brady bizonyított annyit, hogy legyen egy ilyen hatás, és azért lehet, hogy egy Patrick Mahomesnál nem lenne ez, de Tom Brady meg 10 éves, 15 éves, 20 éves teljesítménye hozza ezt.
Szerintem emeljük ki még jobban, hogy Michel Bay, ez Tom
Igen, szerintem jöhet a következő nyertes, Chester.
Jó, hát én egy olyan csapatot hoztam, aki elsőre nem biztos, hogy eszébe jut az embereknek, hogy nyert, de szerintem ez pedig az Arizona Cardinals. Nyilván úgy kezdték, hogy ők igazolták le végül J.J. Wattot, mondhatni a semmiből, mert nem sokan gondoltuk azt, hogy Watt az a Cardinalsba fog menni, nem is indokolta igazából semmi, de hát most nem sok olyan védelem van, amiben azt mondanád, hogy oké, Watt nem kell lesz, mert extra vagy. Szóval ebből a szempontból jó. Az is hozzátartozott, hogy elég sok garantáltat adtak neki, tehát a nyakamat rámerem tenni, hogy senki nem adott neki 23 millió garantáltat, a Cardinals megadta. Szerintem egyébként ez egy nagyszerű boost az amúgy is jó pass rush-ukon. Erre jött még az offense-ben Rodney Hudson egy harmadik körért. Szerintem az is egy teljesen jó bolt volt a részükről. AJ Green ugyebár nem a régi, de 6 millióért azért ő is bevállalható. Kelvin Beachmot megtartották, szóval a támadófal, ami eléggé kritikus volt így Murray előtt, az úgy ott lesz. Marcus Goldent borzasztó áron alul sikerült megtartani, és igazából lényegi távozójuk nem volt, mert eddig helyett jött Watt az előrelépés, ez a Patrick Peterson senkinek nem fog hiányozni, és olyan játékosok vannak még, akik egyelőre szabad ügynökök, tehát nincsen még új csapatok, mint Larry Fitzgerald, J.R. Sweezy, vagy Devondre Campbell így a kezdőből. Ficért kár lenne, de az is inkább a státusza és nem a teljesítménye miatt. Úgyhogy szerintem nyertesen jött ki ebből az időszakból a Cardinals.
Mérges volt, amikor elvitted a Cardinalst előle, mert én is szerettem volna őket hozni, mert már a tavalyi csapat, tavaly is volt egy olyan ravatunk, hogy hype vonat, és akkor én akkor a Cardinalst hoztam, és tetszettek ezek a igazolások, hogy hozunk rutinos játékosokat a fiatal mag mellé. Szerintem okosan építkezik ez a Cardinals, de az a nagy kérdés, hogy egy Watt, egy AJ Green, egy Hudson tud esetleg szintet emelni ezen a Cardinalson. Mit gondolsz, Chester, hogy szerinted meg tudják ugrani a playoff lépést, vagy pedig még mindig kevés ez ahhoz, még mindig jobban össze kell, hogy álljon a Cardinals?
Hát tavaly közel jártak hozzá egyébként, és azt se felejtsük el, hogy Kingsbury és Kane is az állásáért megy most ebbe a 2021-es évbe. Szóval a motiváció ott van, és igazából szerintem az lesz a kérdés, hogy Kingsbury fel tud-e emelkedni ahhoz a hype-hoz, amit te is, meg sok máson elvártak tőle, hogy itt ilyen offense mastermind lesz az NFL-ben, egyből semmit nem látunk, és kár volt ezért elbaszni Rosent. Csak így megjegyzem még itt is.
Hát, közelébe se lenne Rosennel ez a csapat.
Na. Kíváncsi vagyok, hogy 10 év múlva is, nem tudom, hogy lesz a geddesti fények, de hogyha lesz, akkor is még Josh Rosen téma lesz. Én is nagyon szerettem, biztos. De hát...
A Chester
rajta lesz, múlik, biztos az lesz.
Igen. Majd 49ers-el Super Bowl nyerni, nem?
Hát még akkor is még Brady nyeri a Super Bowl-t, és mi még Rosenről beszélünk, szóval semmi nem fog változni.
Igen, igen.
Igen, de most is már az 5. csapat mond le Rosenről, de biztos, hogy még a csapatokat kell hibáztatni, hogy ők nem tudják.
Egy is ért hozzá.
Amúgy az a furcsa kérni aztán, hogy csak öreg játékosok érkeztek, tehát ugye Watt is, Green is, Beecham is, Golden is, és Hudson is 30 fölött van, többen 32 fölött, úgyhogy azért ez egy érdekes csapatépítési filozófia, de ugye egy évre, ami fontos Kane-nek és Kingsbury-nek, arra végül is érthető. Nem tudom, mennyire lehet rájuk ugye építkezni majd, leginkább kevésbé egy-két év után.
Hoztak mentorokat, aztán majd meglátjuk, hogy működik, vagy nem. Én a Cleveland Browns-t hoztam, nagyon tetszett Josh Johnsonnak a leigazolása, mert a tavalyi szezonban ez a Cleveland szintet tudott lépni. A védelmük pedig továbbra is nagyon gyenge volt, főleg a secondary, és hoztak egy nagyon-nagyon jó safety-t, aki szerintem a rutinjával, a teljesítményével mindenképpen ebbe a fiatal csapatba nagyon-nagyon értékes lesz, és a Troy Hill-nek a leigazolása is nagyon tetszett, mert egy egészen kiváló slot corner, és mind Johnson, mind Troy Hill árérték arányban nagyon jól írt alá, tényleg megért azt a pénzt kifizetni értük, úgyhogy és ez volt a legfontosabb a Cleveland Browns szemszögéből. Még mellette egyébként voltak ilyen okos húzásaik, meg senki sem fizettek túl, de úgy tűnik, hogy a Cleveland elkezdett okosan építkezni, nem túl fizetni játékosokat, ügyesen halászni a szabadügynök piacról, és a legnagyobb nídekre hozni játékosokat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az offense tud-e szintet lépni, Odell Beckhamnek mi lesz a sorsa, szerintem azért egy évet még fog maradni, és megnézik, hogy Baker Mayfield-e hogyan fog működni ez az offense, de a védelem, mert nagyon jókat húztak, és hogyha ott szintet tudnak lépni, akkor akár ez a Browns veszélyesebb lehet a EFC csapataiban a playoffban, meglátjuk, de nekem tetszik, ahogy építkeznek, és tényleg nehéz elhinni, hogy a Brownsnál ilyen okos húzások vannak.
Lesz majd egy nagyon nagy, lesz ugye majd egy nagy fogás rovatunk itt nem sokára, hogy de is odahoztam volna ugye a Browns defensive back-eket, de akkor most hozok gyorsan egy B-tervet, de hogy tényleg ez a John Johnson és a Troy Hill igazolások barom jók voltak, ugye a liga egyik, hanem a legjobb secondary-éből érkezett két játékos a liga egyik, hanem a legrosszabb secondary-ébe, úgyhogy ez mindenképp sokat fog dobni itt a Browns pass védekezésen, amire lássuk be rá is fér.
Bőven. És akkor menjünk. De még mielőtt átmennék a vesztesekhez, van egy csapat, ami szerintem egészen jól teljesített, az nem más, mint Patrick Szerelme, a Denver Broncos. És azt mondtad pár héttel ezelőtt, hogy nem vársz semmilyen nagy durranást, csak a kötelezőt. Szerinted ennél többet hozott a Denver, Patrick?
Egyébként egyetértek azzal, hogy a Brankusnak jó szabadügynök piaca volt, és pont ma végeztem az FA értékelőjükkel, viszont amit mondtam, hogy hozni fogják a kötelezőt, szerintem igazából ez történt. Tehát megtartották azokat, akiket meg kellett, Justin Simmons körülbelül borítékoltuk, az RFA tendereket aláíratták azokkal, akikkel kellett, valamint hoztak a legjukasabb posztra, a corner posztra két játékost, amiből az egyik nagyon tetszik, a másik meg tetszik, de nem feltétlenül vagyok annyira fölhájpolva miatta. Persze tök jó, hogy olyan megcsinálták azt, amit egyébként egy csomó csapat nem csinált meg, hogy ő a legnagyobb hiányposztjukra viszonylag jó játékost igazolt, tehát ez nálam egy jó piac, viszont nem nagyon nehéz úgymond hype-olva éreznem magam, vagy nagyon boldognak éreznem magam, mert nem érzem úgy, hogy ettől nagyon sokat lépne előre a csapat. Ráadásul a szokásos hülyeség Lindsay elengedésével először ráteszik a tendert, majd leveszik és elengedik, ráadásul viszonylag olcsó meg lehetett volna tartani, jött ez a megmagyarázhatatlan lépés is, úgyhogy én abszolút úgy vagyok a Brankosnak az off-seasonjével, hogy ez amit körülbelül várni lehetett, de hát amíg nincsen irányító, addig nem fogok lelkesedni.
Pont ezt akartam mondani, hogy csináld bármit a Brankos, még nem az irányítod, addig Patriknak nem fog tetszeni.
Ez ilyen.
Igen,
de mondom, attól még jónak értékelem a szabad ügynök piacot, de nem, de semmi különös.
Hát, ez még Rosenbronkhoz játékos, ne az.
igen, meg szerintem az szintén pozitív a Broncostól, nem próbálnak olyan problémát megoldani, amit nem tud, mint akár egyébként elhoztál Fleckót pár évvel ezelőtt, ezek igen. Borzasztó döntések voltak, igen, és ezek nem igen. voltak, hanem csak okos húzások.
Így van, igen, ilyen érthetetlen hülyeség nem történt, de azért azt ne írjuk már javukra, hogy Fleckókat meg Killumokat igazoltak, és végre most nem.
Hát nem tudom, nálam ez előrelépés.
Jó.
Menjünk tovább a vesztesekhez. Dani?
Chicago Bears-t hoztam, most nem csalok, most tényleg egy csapatot hozok. Hát nehéz itt mondani itt a Bears-szel kapcsolatban, mert ott volt a remény, hogy leigazolják, vagy megszerzik pontosabban egy trade keretén belül Russell Wilson-t, itt jöttek napokon át a egyre pozitívabb hírek ezzel kapcsolatban, milyen agresszív ajánlatokat tesznek, aztán kiderült, hogy csak két olyan játékost akartak rájuk sózni, akit amúgy is ki akartak vágni, mint ugye Kyle Fuller, meg Akeem Hicks, meg oké, bedobtak még három elsőköt, mert hát nyilván be kell dobni három elsőköt, de persze amúgy is 1/20-ra húz most is, aztán Wilsonnal nyilván még messzebb fog, tehát ilyen ajánlatokkal nem érzem, hogy bármire is haladhattak volna, úgyhogy ez csak egy ilyen túl hype-olt dolog volt, úgy tűnik. És hát ugye azért a Russell Wilson féle álmokat lecserélték az Andy Dalton féle rémálmokra, úgyhogy ez már elég rosszul néz ki, az Andy Dalton Nick Foles irányító páros a rosteren, és hát a legjobb esetben egy Mac Jones jött még, de az is nehéznek tűnik az ő megszerzése is, úgyhogy irányító poszton nem áll jól a Bears, ugyanúgy, mint ugye a Brankos, sőt, mint talán rosszabbul is áll, és hát egyébként sem csináltak semmit azon kívül, hogy Allen Robinsonra franchise taget tettek, ami oké, meg jó, hogy van egy Allen Robinsonjuk, de hogy ezen kívül érkezett még egy Ifedi, ami szintén egy, hát köszön semmit, igazolás, és hát illetve, bocsánat, Ifedit megtartották, de hogy igen, és Desmond Trufant érkezett, ami szinte egy hatalmas igazolás, tavaly liga egyik legrosszabb kornára volt, úgyhogy csak rosszat lehet elmondani a Bears holt szezonjáról az egy Allen Robinson franchise tagen kívül, ami meg hát oké.
Hát igen, Wilson helyett érkezett Andy Dalton, talán akkor Trent Williamsről is plegykáltak helyette, igen. Ifedi, ez egészen gyönyörű megoldás, majdnem ugyanolyan szint a két játékos, tényleg a Bears nehéz hova tenni, meg Fuller se értem, hogy miért kellett kivágni, most igen. Olyan hú, de sokat nem spóroltak vele, úgyhogy a Bears minden megtett, hogy gyengüljön, és tényleg fantasztikus franchise irányítói vannak, úgyhogy az a nagy kérdés, hogy Allen Robinson tud-e elszabadulni egy Chicagóból, hogy továbbra is ott fogják tartani. Látsz arra esélyt, Chester, hogy elcserélik?
Esély az mindig van, de szerintem nem fogják, bár sokat mondasz, hogy Galladayt is bepróbálkoztak, holott már Robinson franchise tagjére sem volt azért cap space, ugye ott kellett még takarítani. Nem tudom, hogy Galladayt hogy gondolták, hogy Robinson mellé vagy helyére, de szerintem amint meghallott, hogy a Bears érdeklődik, kiröhögve kapcsolta ki a telefonját, vagy nem tudom, dobta be.
Aláírt a Giants-hez. Patrik? Mit hoztál? Akkor így teszem
fel. Igen. Köszönöm a pontosításért. Most én csalok, én egy játékos hoztam, Joe Burrow-t még hozzá, azért, mert hát reménykedtünk, hogy helyre teszik itt előtte a falat, mivel láttuk, hogy hogyan végezte a szezonban, illetve hát nem csak azért, ahogy végezte a szezonban, de azt tudtuk, hogy nem egy jó támadó fal van előtte, és hát itt találgattunk, volt pénz is a csapatnak, hogy melyik legjobb gárdot, melyik legjobb tekült hozzá kell, és hát sokáig senkit nem hoztak, majd végül egy Riley Reiffel kibökték a szemét, úgymond, nem hiszem, hogy ő nagy erősítés lesz ennek a csapatnak, illetve hát valamilyen szinten igen, de nagyon a lehetőségekhez mérten ez egy elég gyenge foltozás volt annak a támadófalnak. Most azt tegyük félre, hogy a drafton egyébként mit csinálhatnak, csak sterilen, ha a szabadügynök piacot nézzük, és meg lett volna az esélyük akár gárd, akár tekül poszton viszonylag nagy neveket hozni, senkit nem sikerült, és akkor zárójelbe oda teszem, hogy AJ Green-t tartották meg, ami nézőpont kérdése, nem volt Greennek már jó szezonja, de egy tapasztalt elkapó, akár maradhatott volna egy biztos célpontnak néha egy-egy megmozdulásnál meccsen Borónak, ez se történt meg, úgyhogy ahelyett, hogy erősödött volna előtte bármit a fal, hát nyengül nyilván nem gyengül, de semmivel nem lett jobb.
Igen, azért ezzel abszolút nehéz vitatkozni.
Tehát Bobby Harthoz képest Reef nagy előrelépés, hogyha így néz, de az még mindig csak a liga közepe maximum.
És akkor folytassuk vele, Chester, melyik csapatot hoztad?
Nem volt nehéz csapatot választani, és szerintem sokan egyetértünk azért, hogy az Indianapolis Colts az egyértelműen a piac vesztese, mert én nem tudom, hogy mi most ott a hozzáállás. Ugye a médiában azt terjedte, hogy Ballard állítólag azzal takarózik, hogy a egyébként tök jól sikerült 2018-as draft class-ra tartogatja a lóvéját, ugye Leonard, Smith szerződés is lejár, Nelsonnak ugye ott lesz még az opció, de lehet, hogy egy kis előbb adnak szerződést. Ott van még Lovinski, aki így kezdőnek számít, Hines, vagy Tyquan Lewis. De ezzel akkor se lehet takarózni, mert megnéztem az Over the Cap-en, 2022-ben a 100 milliót sem éri el a cap hit. Nem a cap space, a cap hit. Tehát én nem tudom, nem tudom ezt elfogadni, hogy a játékosokra kell félretenni, mert egyszerűen ennyi játékos nem tud 100 milliót elkölteni, nincs az az Isten. Kicsit nekem ilyen Ted Thompson vibe-on van, hogy inkább a saját játékosokra építenek, de szerintem, hogyha valakinek ennyi elköltendő dollárja van, és azt nem használja ki, és még lesz, hogy gyengül is a csapat, hogyha még az lenne, hogy maradt mindenki, és tök jó, happy, boldogság minden, akkor azt mondom, hogy oké, de nem ez a helyzet, ez a Colts, ez egyértelműen gyengül. Nyilván a vita téma az az irányító kérdés lesz, ugye ott is, ha szorosan nem is a free agency-hez köthető, de ugye Wentz került Rivers helyére, megoszlanak erről is a vélemények, nem tudom, én az edzői stábba bízok, azért tartós visszaesést nem várok a Colts-tól, de egyértelműen gyengültek, ezt kár vitatni.
Nincs itt Erik, úgyhogy nem tudok tőle GMS kérdéseket, nem tudok neki GMS kérdéseket feltenni, úgyhogy neked fogok. Játszunk el a gondolattal, te kezeled a Colts-nak a szabadügynök piacát. Milyen játékosokat hoztál volna akkor?
Elkapott, azt mindenképp, főleg ilyen piacon, és látva, hogy milyen áron keltek el, meg is lep, hogy egyiket se sikerült behúzni. Lehet, hogy egyébként Hiltonra tartogatnak, hogy ő is tesztelgeti a lehetőségeit, látja, hogy nem kapna sehol se komoly pénzt, és vissza fog igazolni. Én egyébként ezt látom valósnak. Védelembe is elfért volna azért, látva, hogy milyen edzsesek voltak, oké, hogy középszerűek, de ez a középszerű is elfért volna ebbe a védőfalba, mert a Colts-ban jelenleg senki nincs. Tehát így nem tudok nagyon idézgetni edzsesert a rosterről. Szóval ezekre a posztokra mindenképp hoztam volna, de upgrade-elni mindent lehet, mert azért a Colts az nem arról híresült, hogy itt sztár roster van, hanem tök jó rendszerbe illő játékosok, akikből az edzők kihozzák a maximumot. De előbb-utóbb Eberfuszt is el fogják vinni, mert nem lesz szerintem már jövőre se a Colts-nak a védőkoordinátora, és előbb-utóbb meg akkor tehetségek kéne feltölteni ezt a rostert.
Hát igen, meg hogyha visszajön T.Y. Hilton, attól sem álljolok el, meg nem lépnek vele előre semmit, meg láthattuk az elmúlt két évben, hogy már nem tudja azt a szintet hozni. Pittman Junior-t én nagyon szeretem, de egyelőre nem lehet VR1-ként tekinteni rá. Én pedig a Kansas City Chiefs-t hoztam, hogyha csalni akarnék, akkor mondhatnám Patrick Mahomes-t is. Ugyan kivágták Fishert, Schwartzot, amit én egyáltalán nem láttam jönni, és teljes mértékben meglepett, nagyjából ledobtam a mobilt, mikor megláttam. És a Chiefs-ről beszéltünk úgy, hogy egy nagyon okos franchise, ügyesen építkeznek a támadófalban, a tackle-ök erősek, azt fizették meg, az a fontosabb pozíció, erre most kivágják, és ezt a Super Bowl után nem tudom megérteni, hogy miért gondolkodtak így, mert hiába van egy zseniális irányítót, hiába van nálad a liga egyik legjobb edzője Andy Reid, hanem a legjobb, és van egy nagyon jó rendszere, nagyon jó támadó szisztéma, akkor elképesztő fegyverek, de hogyha nincsen megfelelő támadó falad, nincsen minimális ideje irányítónak, akkor nem fog semmilyen játék kialakulni, és hogyha esetleg olyan védelem érkezik, mint ami Tampában van, vagy egy közepesnél jobb akár, bőven lesznek problémái Patrick Mahomesnak, és Tuninak adtak egy nagyon nagy pénzt, de sokkal fontosabb pozíció a tackle, mint a guard, ezt sem értem, hogy jó, ki most egyetlen egyszem játékosként ott van túlni, de nem tudom, hogy mekkora hozzáadott értéke lesz, hogyha négy világtalan fog mellette játszani, úgyhogy mindenképpen kell, hogy tackle-t hozzon a Chiefs még akár a szabad ügynök piacról, bár annyira nagy nevek nincsenek, a draftról azért nagyon rizikó, főleg ahol ők húznak tackle-t húzni, úgyhogy eddig a Chiefs abszolút első számú favoritja volt, vagy egy per B favoritja volt a következő szezonnak, de azért ez bőven lehet komoly probléma, nem tudom, hogy ti hogyan vélekedtek, de ha csak esetleg ki nem derül, hogy Fisher vagy Schwartz véget ért a karrierje, és annyira borzasztó egészségügyi állapotban van, akkor esetleg el tudom fogadni. Egyébként én nem látom azt, hogy ennek mi értelme volt. Patrik?
Szerintem itt azért jól elmondtad, hogy valami racionális oka volt annak, hogy ezt a két tekült kivágták. Mind a kettők egy elég súlyos sérülésből fog majd fölépülni. Ugye Schwartznál rebesgetik azt, hogy akár vissza is vonulhat. Valószínűleg azt úgy ítélték meg, és nekik sokkal nagyobb rálátásuk van, mint nekünk, vagy akár a többi csapatnak is akkor volt, hogy nem fognak már semmiképp olyan formában visszatérni, ha egyáltalán visszatérnek. És így, hogy kivágták őket, nagyon kevés halott pénz mellett azért nagyon-nagyon sok pénzt spóroltak. Igen, ott maradt a két szél, mindenki látta a Super Bowl-t, de hogyha nem tudtak volna teljes értékű játékosként visszatérni, akkor lehet, hogy ez már nem egy annyira bold move, mint gondoltuk. Továbbra is nehezen látni, hogy hogyan fogják megoldani. Ugye itt azért hallani lehetett, hogy Trent Williams-et is meg akarták szerezni azért, tehát ő mindenképpen tudják, hogy kell ember majd oda. Igen, az egy kicsit fura, hogy Tunira kiölték a pénzt, még akkor is, hogyha ő egy nagyon-nagyon jó játékos, és szintén támadó falember, de lehet, hogy én addig nem költöttem volna el a pénzt, vagy a pénz nagy részét, amíg egy tekült nem tudok hozni.
Akkor meg maradtál volna a Tuniról, tehát azért úgy
igen,
az nehéz.
Ez igaz. Igaz, csak hogy melyik a fontosabb?
Hát, nyilván a tekül a fontosabb, de nem árt egy ilyen jó gárd sem, meg nincs bajom ezzel a Tuni igazolással, mert egyébként hosszú távon megoldja itt a gárd posztot, az egyiket legalább, meg azzal nyilván nincs, vagy azzal nincs bajom, azzal nyilván van, hogy a tackle poszt így néz ki. Nem tudom, hogy ezek a sérülések, úgy vagyok, hogy azért a mai NFL-ben most már mindenki vissza tud térni, most ha oké, Fisher nem jött az első pár meccsen, az benne van, mert
ha Alex Smith visszatért, akkor bárki.
Szerintem nem az a kérdés, visszatérni visszatud, csak hogy lehet, hogy már fele, fele olyan teljesítménye se, és akkor meg már nem, azt, akkor azt meg már megértettük.
Azt meg semmilyen orvostudományom tudja megjósolni szerintem, hogy milyen teljesítménye térsz vissza, most nyilván nem tudom, azért szerintem elég gyakoriak most már ezek a sérülések és azokból való jó visszatérések. Én ezektől annyira nem tartok most, azért nem személyes preferencia, hogy ki mennyire tart ezektől a sérülésektől, viszonylag kevésbé, vagy ezekből való felépülésekből. Most azt mondja, hogyha visszavonul Schwartz, az ez egy teljesen másik kérdés. De igen, azért ez eléggé felvakolós az a tackle policy a Chiefs-nél, ami idén volt. Aztán, hogyha most még megszerzik, ki elérhető még Villanueva talán, meg ki van még a piacon, mondjál, megnézem. Okung, hát Eric Wagner, nagyjából aki így értelmes, Schwartzon meg Fisheren kívül, úgyhogy sok lehetőségük már nincsen, nyilván a drafton most már elég egyértelmű, ez a tekülni itt, tehát nagyon mást szerintem nem fog senki mock-draftba beírni itt a következő hetekben.
Ez a Chester ma megtette a mai mock-draftban. Jó,
hát Chesterről tudjuk, hogy érdekes.
Chester Rosent is szereti, szóval nem számít a véleménye.
Chester egyébként a Seahawksban nagyon illenne ilyen teljesen értelmetlen draft pickekkel.
Én vevő vagyok bármire, a grunge zenét úgy is szeretem. Egyébként még annyit akarok hozzátenni a Chiefshez, én azt nem értem, hogy Fisheren mindenki meg van botránkozni, mint hogyha valami hülye jó tekő lenne, de nem az.
Most az, hogy... átlagon felüli tekő lett azért, az bőven elég egy.
Az elmúlt két évben egy átlagon felüli tekő volt, inkább mondjuk így.
Hát én egy átlagon felüli tekőért annyira nem sajnálom, hogyha kivágják, főleg, hogyha tényleg van a Williams.
Jó, hát ha Remőrszon helyette, akkor azért sajnálod szerintem.
Azt se érted igazából, hogy Remőrsznek még hány helyen kell megbukni a tekőként, hogy őt visszaigazolják,
Most azért a pénzért ilyen, nem tudom, félig csere, egy nagyon picit talán kezdeni fog szerepre, nem rossz?
Hát arra nem, de jelenleg most
kezdeni fog, de senki nem gondolja komolyan szerintem, hogy ő hosszú távon ővel számolnak.
Ja, hát hosszú távon nem, de azt nem látom, hogy idén ki lesz ez a két tekül, aki megelőzi Remőrszt a csapatban.
Hát biztos.
Ha őt cségezolják vissza, akkor sincs ott senki, szóval most az nem értem, hogy ez a 3 millió miért zavar bárkit.
Hát az nem. Az, hogy őt hogy vele számolnak most kezdőként, mert azért az valószínű, vagy úgy gondolom, hogy kettőt, most nem fognak tudni így hirtelen leakasztani.
Hát nincs más egy csapatnál, én csak azt mondom, hogy most őt is elengedni nincs értelme, vagy nem lett volna értelme.
Az oké. Okay.
Szerintem oké, okay, hogy leigazolták, inkább attól fázunk nagyon, hogyha a kezdő pozícióban látjuk. De a szerződtetése értető, meg véthető, csak hogyha ő lesz a Chiefsnek a kezdő tekölje, akkor bőven lesz neki problémák.
Ha az a terv, hogy ő kezdjön, akkor az egy rossz terv, inkább ez a...
Jó, szerintem túlbeszéltük.
Tehát lecsúsztak mindenkiről, csak a...
Hát, most... Ne rúgják ki Fischernek Schwarzot most. Visszavonul az egy másik kérdés, oké. Ha nem vonul vissza Schwarz, akkor nekem ez teljesen értetetlen, de a Fischer is, tehát most oké, nem játszik az első hónapban mondjuk, nem akkora probléma a Chiefsnek szerintem. Úgyis elkaristolnak a playoff-ig első kiemeltként valószínűleg, vagy második kiemeltként, úgyhogy... No, mindegy, ezt most már lehet, hogy túlbeszéltük.
Mindenképpen izgalmas téma lesz a Chiefs a következő szezonban, és akkor jöjjön a nagy fogás, hogy melyik játékosokat gondoljuk, akiknek a szerződtetése akár nagy fogás lehet a csapatok részéről. Dani, mit hoztál?
Ugye a Browns defensive back-eket akartam először hozni, de utána Aaron ugye hoztad őket, vagy a Browns hoztad nyertesnek, úgyhogy gondolom, hogy gyorsan itt húzok egy Audible-t, és akkor váltok. És Kyle Fullert választottam végül, mint talán legújabb nagy igazolás, amelyik elég jól sült el szerintem, azért ugye elég jól ismeri Fancho őt is, illetve Fuller is elég jól ismeri a Fancho-nak a rendszerét, úgyhogy nyilván tökéletesen illeszkedik ebbe a szisztémába. A Bears-nél talán ugye Fancho alatt hozta a legjobb évét. Olcsó is volt, oké, egy évre jött, mert idén ez volt a játékosoknak a policia, vagy inkább, hogyha nem tudnak nagy hosszú távú szerződést kialakulni, akkor egy évre aláírnak kicsit kevesebb élt egy jobb helyre, és akkor utána megpróbálnak hosszú távút jövőre a növekvő keppel. Úgyhogy ezért a 10 millió alatt Fuller szerintem egy baromi jövőigazolásra bránkoztam.
Patrik?
Én Carl Lawson-t hoztam, ugye egy Dani említette nyertesnek a középszerű edge rushereket, de szerintem az ő igazolása pont nem tartozik ezek közé, mármint lehet, hogy nem a legnagyobb név a piacon, viszont egy fiatal, tavaly nagyon-nagyon jól teljesítő játékosról van szó, ráadásul Salah rendszerébe szerintem kifejezetten illik is, úgyhogy a Jets részéről ez egy olyan dolog volt, egy olyan igazolás, ami nagyon be fog válni, szerintem nem is fizették túl, nem kevés ez a pénz, amit kapott, de megéri az ő potenciáljáért ezt megadni.
A középszerű edzsesserek részben egyébként Carlosson tetszett a legjobban, ha már az összes zét nézik, akkor az ő túlfizetése szerintem a legkevésbé rossz. Igen, a legelfogadhatóbb, igen.
Akkor nálad, Dani, egyébként nem ekkora fogás, mint Patriknál, vitatkoznál vele?
Hát nem ekkora fogás, de egyébként én is jóra értékeltem, mert szerintem jól élik tényleg Szalének a rendszerébe, ahogy mondta Patrik. Van olyan probléma vele, hogy futására nem túl erős, tehát azért ott a korai Downokon ő meg-meg-ég, és ez nyilván nem a legjobb, vagy azért nem egy ilyen top játékos, azért egy korrekt, jó játékos. Az ő esetében azért inkább általában fölül, mert Veszes van tényleg nagyon jó, úgyhogy hogy választom kellett volna ezek közül a kvázi középszerű egyzserek közül, akiket ugye említettem korábban, akkor is Lawsont választottam volna, úgyhogy igen, ő volt a legelfogadhatóbb ilyen nálam. Nagy fogásnak feltétlen, olyan szempontból, egy árértékkal egy szempontból nem mondom, de a Jetnek nagy fogás volt szerintem is, és sokat erősödtek vele, mert Veszesre a Jetsnek körülbelül.
Chester, éd a színpad.
Fú, nagyon nyomás. Én, ha ez egy horgászműsor lenne, azt mondanám, hogy egy karcányú delfin lett a nagy fogás, de nem horgászműsorról van szó, szóval én Daryl Williams-t hoztam. Érdekes lenne az is egyébként. A Daryl Williams hoztam, aki szerintem mindannyiunk nevében mondhatom azt, hogy ez egyik legmeglepőbb igazolás volt, hogy mindössze 8 milliós átlagért maradt a Bills-be. Én írtam a csapatnak a free agency kitekintőjét, és ott azt jósoltam, hogy azt gondoltam volna jó lépésnek, hogy rárakják a franchise taget, megnézik még egy évig, hogy működik, ha működik, akkor adnak neki egy új szerződést, ha nem, akkor meg mehet amerre lát. Ugye ő is 29 éves, tehát nem mai bútordarab, de ezt még jobban meg tudták oldani azzal, hogy ezt a 3 éves szerződést adták neki, ami gyakorlatilag 1+2 éves, mert ha jól rémlik, akkor a következő évi liga év 5. napján aktiválódik neki, ami közel 4,5 millió garantáltja, szóval igazából tényleg jövő ilyenkor eldönthetik azt, hogy megtartják-e vagy nem, még úgy is ki tudják vágni spórolással, szóval szerintem ez egy csillagos ötös, egy újabb csillagos ötös deal a Bills részéről.
Egyet tudok vele érteni, én Kevin Zeitlert hoztam, a Ravens szerződtette a gárdot 3 év 22 millióért, és hiányposztra érkezett, árérték arányban nagyon-nagyon jó a fizetése, amit kapott a Ravens szemszögéből, és tényleg nagy hiányposztot töltett majd be a Ravensnél, és akár a futójátékban, passzjátékban is nagyon sokat tud majd hozzátenni. Persze, hogy a passzjáték mennyit fog javulni majd a Ravensnél, az kulcsa lesz majd a következő szezonban számukra. Ott váltottak edzőt ebből a szemszögből, meg elkopó még nem érkezett, és mindenképpen fog kell lenni akár majd a drafton, már fogynak a vérek, de talán még találhatnak a szabad ügynök piacon, de Zeitler mindenképpen akár a futójátékhoz akar nyúlni a Ravens, akár a passzjátékhoz, egy nagyon jó kis játékos, és a rendszerben mindenképp bele fog illeni, úgyhogy az ő igazolása szerintem egy nagyon okos döntés volt. És akkor menjünk a mellényúlásokhoz, azokhoz a játékosokhoz, ahol fogtuk a fejünket, hogy na, ezt nem kellett volna. Dani, kezdjük veled.
2 darab albetűs elkapót hoztam. egyrészt ezen a gondolat, mert ez az évi 11 millió, szerintem az idei VR piacot nézve ez nevetséges a sok, amikor Will Fuller kap 10 milliót, Juju Smith-Schuster 8-at, Corey Davis 12,5-et, Curtis Samuel is, most itt nem is emlékszem, de ő is a körül, Marvin Jones is jóval kevesebbet, Emmanuel Sanders, John Brown, és mindegyiket Egolor elé helyezném egy erős sorrendben, és mindeközben kevesebbért írtak alá, vagy hát Davis és Samuel esetében egy kicsit többért, de minimálisan, szerintem ez borzalmas túlfizetés volt. A másik pedig Jamal Agnew, aki ugye cornerback volt, elkapó lett, visszahordó volt, világéletebb, kapott a Jaguars-t egy 7 milliós fizetést, szóval emlékszem?
Igen.
Ami és az ellens ugye 3 évre, tehát azért, még ha nyilván ki is meghatom majd, de hát ez nevetséges egy visszahordóért, akit nem tudsz használni az offenszben, mert arra nem jó, és visszahordónak meg ilyen fizetést adni, hát ez egészen borzalmas volt.
Off-season legrosszabb igazolása?
Benne van a versenyben.
Nálam igen, teljesen érthetetlen.
Nagyon érthetetlen, inkább nekem ez jut eszembe róla, hogy mi?
Panthers szerintem 2 támadó falemberrel például biztos, főleg ha együtt nézzük, akkor feliratkozna itt a listára, vagy a Raiders Kenyan Drake-kel, amit szintén a többi, vagy a csapat helyzetének a függvényében nagyon furcsának tartottam, de Mondjuk aztán Agnew-t nem verik ezek, de... Ja.
Patrik?
Én az előbb is már egy esetet említettem, és akkor itt most ki is emelnék azok közül egyet, akit a Dani említett, hogy túlfizetett edge rusherek. Én Matt Judonnak a leigazolásával nem vagyok kibékülve, ugye, és ugye itt visszatudunk csatolni a Patriotsra is, akiről az elején beszéltünk. Hát évi átlagban 14 millió dollárt fog kapni, úgyhogy most megnéztem gyorsan, egyik évében se volt 50-nél több siettestése, egyetlen egy évében érte el a 10 szeket, de ez alatt maradt általában a többiben, és közel annyit kap ezzel az évi 14-jel, mint a Carlosson Trey Hendrickson duó, jó, ők 1-1 millióval többet, de hogy siettetésben ez a két srác majdnem másfélszer annyit produkált itt az elmúlt két évben, mint Judon. Ráadásul őt egy nagyon rendszerfit játékosnak is tartottam ott a Ravensnél, aki inkább abból a rendszerből profitált, mint saját maga oldotta meg a dolgokat. Úgyhogy jó, az annyit hozzátennék, hogy ha valahol a Patriotsnál is szintén lehet arra lehetőség, hogy egy jó rendszer fit játékos legyen, de ettől függetlenül nálam ez egy olyan túlfizetés, amit én nem feltétlenül tettem volna meg.
Chester?
Én is egy rushert hoztam, és Patrik már említette is, meg Dani is korábban, ő Trey Hendrickson, de felfogást kérdés igazából, hogy ő most mennyire mellényúlás, mert hogyha alapból azt veszük, hogy a Bengals gyenge védelmébe jött a piac egyik legjobbnak gondolt edge rushere, az alapból nem hiba, csak ott volt Carlosson a rosteren, és pont a Bengals kapcsán jönnek azok a gondolatok, hogy eddig rájuk azóta jellemző, hogy mindig a saját játékosaikat tartják meg, és most a saját jó játékosaikat engedték el, és hoztak helyettük gyengébb játékosokat, tehát ez teljesen érthetetlen számomra. És ugye Hendrickson kapcsán ugye mindenki kiemeli a szekek számát, és igazából ez dobta meg neki a tavalyi évét, de így bogaráztam néhány PFF statisztikát, és ugyebár ők a sietetésnek három formáját rangsorolják, a szekeket, a QB hiteket és magát a sietetést, és nyilván ebből a szek ér valószínűleg a legtöbbet, nem tudjuk az algoritmusokat, de a szek ér valószínűleg a legtöbbet, a hit a második legtöbbet, és a sietetés a harmadikat, és ha tényleg csak a két fontosat nézzük, a szekket és a QB hitet, akkor többen is megelőzik Hendricksont, köztük Lawson is. És hogyha meg ezt lebontottam arra, hogy hogy hányadik snappen van neki, vagy szek, vagy QB hit, akkor egyébként pont még Judon is megelőzi Hendricksont, és nagyjából Lawsonnal egy szinten, szóval szerintem semennyire sem volt előrelépés, cserében rizikós, egy dolog menti meg igazából az ügyletet, hogy a szerződése jól van kialakítva, és nem tartom a sok garantálta.
Egyébként a pass hietetés, az, hogy nyomást generálsz, nem fontosabb összességében, mint a szek, mert benne van egy játékos, úgyhogy általában nem generál olyan sok nyomást, de kijön neki a lépés a szezonban, és egy 8-10 szeket szerez, és lehet, hogy van a general managerek, akik régi vágásúak, és inkább ezt nézik, és nem annyira figyelik az analitikát, és emiatt adnak egy nagy pénzt, pedig az fontosabb, hogy mondjuk a nem tudom, a playek 30-40%-ában nyomást tudsz generálni az irányítóra, és az talán szerintem még mindig fontosabb. Lehet, hogy nem lesz belőle szeg, de attól még megakadályozhatod a play-t.
Tavaly írtam egyébként cikket, vagy tavaly előtt már nem is tudom, de hogy hát önmagában, tehát egy játékot nézni, nyilván a szeg sokkal fontosabb, de hogyha azt akarjuk nézni, hogy tudunk jósolni a játékosokra, vagy melyik a fenntarthatóbb szám, akkor meg egyértelműen a nyomás, amelyik fontosabb, és amelyikből több mindent lehet következtetni.
Figyelj, Hendrickson tavalyi szezonja arról szólt, hogy nagyon kevés snappen csinált, nagyon hatékony nyomásokat. Ugye ezért volt neki 14 vagy mennyi szekje. De ahogy Dani is mondja, szerintem ez egyáltalán nem fenntartható hosszú távon. Szóval ebből a szempontból kár volt megfizetni.
Jó, ugye Vic Beasley-t lehet felhozni, mint de újoncként tudott 16 szekket, vagy valami ilyesmit, és neki is az, hogy a nyomásokhoz képest hatalmas százalékban szerzett szekeket, amik nem fenntartatók, és van egy ilyen nagyjából is sáv, amire most már pontosan nem emlékszem, hogy a sietetésekből hány százalék lesz szek nagyjából az egész ligában, van erre egy ilyen sáv, és Beasley-en egészen kiugró volt ehhez képest, és most Hendrickson is azért eléggé fölé ment ennek az átlagnak, vagy ennek a sávnak.
Nem akarok különc lenni, úgyhogy én is Edge Rushert hoztam. Bud Dupree, hát 5 évre kapott a Titans-től 82,5 milliót. Dupree nem egy rossz játékos, egy jó rendszerben, második számú opciónak valóban egészen kiváló, de hát a Titans-ben azért a védelem nem valami bombaerős, a rendszer sem az igazi, és ha első számú passietetőként tekintenek majd rá, és úgy fognak, akkor azt a pénzt, amit kapott, nem fogja megszolgálni, és szerintem ez így egy elég nagy hiba, és pár év múlva majd fogni fogják a fejüket, hogy adtak egy hatalmas pénzt, és nagyjából hoz egy második számú passietető szintet, és ráadásul 5 évet kapott, úgyhogy minden szemszögből rossz ez a szerződés, és tipikus, szerintem az elmúlt években láthattunk már ilyeneket, és kaptunk egy újabb, egy közepes szintű játékost, aki kapott egy hatalmas szintű összeget, és hát nem a csapatnak lesz igaza, hanem azoknak, akik azt mondják, hogy nem szabad ilyen szintű játékosoknak ekkora összeget adni ilyen hosszú távra.
Milyen jó, hogy mindhárman egyesért hoztatok.
Igen, és milyen jó, hogy még elmondtad az adás elején, hogy összességében.
Tehát nagyon, nagyon egyet értünk ebben.
Ha már nem mindenben, és akkor az adás lezárásaként beszéljünk egy kicsit a Packersről és a mellényúlásokról.
Chester, sziasztok!
Akkor sejted, mi jön? Chester, mi a véleményed, hogy kitömte a Packers Aaron Jones-t?
A nyers reakció az nyilván sokkal durvább volt.
Kérlek, ne.
Írjátok be YouTube-ről, hogy Cleveland kiborul, és akkor azzal lehet. De aztán kiderültek a részletek, és igazából az tényleg egy ilyen éves, de minden évben ki lehet vágni, ő egész jó spórolásért, nagyon jól van elosztva. Ebből a szempontból azt mondom, hogy jó, belefér. De így próbáltam utána, hát nem az, hogy utána járni, csak így gondolkodni magamba, hogy mégis mi ez, hogy a Gutekunst térában ugye az aktív free agency volt a jellemző, és most visszatérünk a régi gyökerekhez, amikor nem igazolt senkit a Packers, csak a saját játékosait tartotta meg. És igazából most arra tudok csak gondolni, hogyha megnézzük azt, hogy 2022-ben ez a roster 200 millió dollárt foglal el, úgyhogy mi nem tudjuk a salary cap-et, akkor az úgy sok. És ha tippel nem kéne, akkor most emiatt nincsen olyan hűde nagy költekezés, mert muszáj volt egyszerűen átalakítani egy csomó szerződést, hogy az idei cap alá beférjenek, de ez áldozattal járt, és jövőre mindenki sokkal többet fog elfoglalni a cap space-ből, emiatt nem is lesz annyi pénz költésre, pedig ott van Adams szerződés, amit előbb-utóbb meg kéne oldani. Szóval én erre tudok igazából gondolni, hogy taktikáznak a jövőt illetően, de még bőven van olyan játékos a free agency, aki ebben a rosterben erősítés jelentene. Szóval annyira nem látom tragikusnak a helyzetet, mint mondjuk egy héttel ezelőtt.
Meg a
egyébként, hogy most így, ja, most csak, hogy egyetekartam még, hogy egyébként, hogy is megnéztem a szerződést, igazából 2 éves és 19 millió, most így nagyjából felbeszámolva, tehát igazából jövőre még nem nagyon lehet kivárni, de 22 után meg már elég nagy lenne itt a cap hitje, és szerintem akkor azért várható egy kivágás, de szerintem ez egy, ahogy én így nézem most itt az over the cap-en, ez egy 2 éves 18-9 millió szerződés nagyjából, szerintem ezt így kell kezelni.
Még az is belefér nálam.
Igen, vétető, meg a Packer szeret tényleg hosszú távon gondolkodni, meg mindig a jövőt, mindig gondolnak a jövőre, és valóban egyetértek veled, hogy egyáltalán nem gondolt, hogy a Packers nem költekezett. Az már inkább elgondolkodtat engem, hogy oké, hogy nem borzasztó Aaron Jones szerződés, hogyha belenézünk a részletekbe, meg hogy mennyire jó futójátékos, akkor valóban védhető és értető, de hogy a Packers a Super Bowl-tól nem egy futóra volt, az is biztos. És hogyha ezt az összeget akár cornerbackre, támadó falra költöm, elkapóra költöm, szerintem több hozzáadott értéke lenne, mint Aaron Jonesnak. Nagyon szeretem, nagyon jó kis játékos, de hogyha ezt az összeget másik pozícióra költöm el, szerintem nagyon hozzáadott értéke lett volna a Packersnek a szezonjára. A drafton jöhetett volna a harmadik, negyedik körben egy futó, és mivel a támadó fal egészen jó, a séma kiváló, Dillon mellett az a harmadik, negyedik körös játékos is hozott volna egy olyan szintet, ami teljesen belefér, és akár egy 10 milliós kiváló elkapó, vagy egy minőségi cornerback pedig nagyon-nagyon értékes lett volna ebbe a keretbe, úgyhogy emiatt nem tudom értékelni pozitívra Aaron Jones-nak a szerződtetését. Valóban nem katasztrófa, érthető is, de szerintem nem ez volt a legokosabb döntés. És akkor ezzel le is zárjuk a mai adásunkat.
Eagles-ről nem beszéltünk.
Jó, hát, beszéljünk az Eagles-ről, nagyon izgalmas volt a csapat.
Jó, hogy nem tudom, Harris jó igazolásról, de nem akartam is az Eagles-ről beszélni, semmit nem csináltunk konkrétan, úgyhogy csak az Anthony Harris, de az legalább jó volt.
Azért meg lehet dicsérni az Eagles-t, valószínűleg majd a drafton sokkal többet fogunk beszélni róluk, és akkor rá is kanyarodunk majd, mi már nagyon várjuk, és úgyhogy lesz majd egy draft felvezető adásunk, és majd érkezünk a show műsorral, ha minden igaz, a stúdióból készülünk, ti is készüljetek rá, most pedig búcsúzunk, sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.